Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
Menjünk rá akkor most a kerékpár kategóriákra, a szakágakra és az e-bike kérdésre. Vannak-e szerinted olyan kerékpár kategóriák és olyan szakágak, amiben nem fog elérkezni az e-bike forradalom, ami továbbra is analóg marad?
Biztos, hogy van, sőt, hát rögtön említsük a downhill kategóriát. Ugye, amikor csak lefelé mész egy hegyről, akkor teljesen fölösleges, hogy hajtásba bármi besegítsen, illetve hát vannak az extrém, az ügyességi kategóriák, ami például ugye a BMX, akár a flatland, akár a cross, akkor a trial. Tehát amikor nincs szükség arra, hogy a hajtásba plusz erőt tegyen valaki, illetve az a lényeg, hogy egy könnyű bringával te különböző trükköket, meg ügyességi feladatokat, kihívásokat teljesíts, ott soha nem lesz szükség. Tehát egy sportvonalon mondjuk úgy, hogy az extrém szakágak között vannak ilyen szakágak.
Hogy meg ráadásul kipróbáltam, tetszik is, és akarok egy elektromos bicajt venni, mire figyeljek oda? Milyen paraméterek alapján választ az ember egy elektromos
hát
bicajt?
Ez teljesen attól függ, hogy nyilván, hogy milyen célra, milyen elektromos bringát veszel. Egyébként mondom a kedves hallgatóknak, nézőknek is, hogy készítettünk egy rövid cikket a pedal.co.hu oldalra erről a választásról, és ott én úgy választottam ketté ezt az egész hogyan válasz e-bike kérdést, hogy amiről van értelme nekünk beszélni, az inkább ez a hobbi felhasználás. Tehát amikor már sportosabb, túrázósabb célok bejönnek a képletbe, innentől kezdve egyértelmű, hogy nyomatékszenzorosban gondolkozzunk. Tehát felejtsük el a többit, és azon belül meg nézzük meg, hogy mi az a hosszabb távú túrázós kategória vagyunk inkább, vagy a csapatósabb. Tehát miért mondom, például egy hosszabb távú túránál nagyon fontos a hatótáv. Tehát olyan e-bike-ot, függetlenül attól, hogy egy trekkinget vagy egy mountain bike-ot, bármit választunk, ott nézzük meg, hogy az aksinak a kapacitása az, hát most már a 800 wattórások környéke az, ami...
Az mire lehet elég egyébként?
Van egy nagyon jó Bosch kalkulátor, ami rengeteg bemenetet kezel. Ezt most azért mondom, mert ezeket a bemeneteket tudjuk mi is felsorolni. Tehát nagyon-nagyon függ a domborzattól.
Azért a súlyomtól.
A súlyottól is. De függ olyan, tehát függ magától a bringától, hogy milyen gördülési ellenállású gumi van rajta. Függ a szembeszéltől.
Mennyire fújtam föl?
Mennyire fújtad föl? Tehát például teljesen más egy ilyen ATB gumi, ami egyébként mondjuk ilyen 2-25 inch széles, ha azt mondjuk másfél-két bárnyomáson használod, vagy felfújod 4-re, hogy semmi értelme ne legyen egyébként annak a guminak. Tehát nagyon sok mindentől függ ez a dolog. Ez egy óriási nagy a range, tehát most ha megkérdezed, sokan megkérdezik, hát ez régen az eseményeken is, hogy meddig bírja. Hát figyelj, lehet, hogy alattad 31 pár kilométer. Emlékszem, a flottában az 500 wattos aksik voltak még, és amikor kimentünk kemény terepre, mondjuk egy 100 plusz kilós ember alatt, 100 környékén, ott nagyjából ezek a 30 pár kilométerek voltak a mérvadók. Ja, és ami nagyon fontos, hogy hát nyilván turbóban használod, vagy ekóban használod sokat.
Lássegítés mértéke.
Igen, aki nyomogatta, illetve kapcsolta sokszor a turbó üzemmódot, annak 31-2, ugyanezeket a bringákat teszteltük például úgy, hogy menjünk egy óriási távolságot viszonylag ilyen sík vagy nagyon lankás terepen, ott elment 160-at is mondjuk egy lány alatt. Tehát elképesztő nagy különbségek vannak.
Ez a hatótáv tehát. Milyen más paramétereket érdemes tekintetbe venni? Ugye többféle motorral gyártanak e-bike-okat. Szerinted így a motorok, rendszerek, rásegítés gyártója az mennyire tényező, mennyire érdemes azt tekintetbe venni, és az alapján választani, hogy valaki Bost vagy nem tudom, Yamahát vásárolja?
Hát ugye most divat, mint a telefonokon volt régen a kamerában megapixel, most a nyomaték a bűvös szám, tehát hogy tényleg vannak már ilyen 100 Nm vagy a fölött dolgozó e-bike-ok. Hát tényleg, hogy ez durva érzés tud lenni. Én személy szerint egyébként sportosabb vonalon sokkal jobban örülök az alacsonyabb, akár alacsonyabb nyomatékon, de sokkal finomabban dolgozó bringáknak. És itt beszéltünk egy kicsit egyébként a smart rendszerekről.
Ezt már említetted, a smart rendszert, és szerintem most jött el az idő, igen, hogy kiderüljön, hogy mi az a smart rendszer. Ugye alapban mi a hagyományos rendszer? Van egy vezérlőegysége, kijelzője, konzolja a kormányon az elektromos bringáknak, ahol lehet leginkább rásegítés mértékét változtatni, illetve megjelenik a sebesség, aksi állapot, kb. Megtehető hatótáv, nagyjából ez így néz ki. Egy smart rendszert, azt hogy kell ehhez képest elképzelni?
Hát talán a legfőbb, mert ugye sokféle smart rendszer van, ugye smart, mint okos, smartphone, okos telefon, talán egyik fő ismérve, hogy összetudott kötni általában egy applikációval, és akkor azon különböző dolgokat tudsz állítgatni. Például nekem a kedvencem, csak hogy visszatérjünk a nyomaték háborúra, sokkal inkább azt szeretem, amikor minél kifinomultabbá tudod tenni a bringát, minél közelebb tudod érezni az e-bike-ozást a hagyományos bringázáshoz. Na most ez hogyan lehetséges? Az előbb beszéltünk ilyen eco módokról, a smart rendszerekben például beállíthatod, személyre szabhatod a különböző üzemmódokat. Tehát, hogy mondjuk van 3 vagy 4 üzemmód, ugyanúgy nevezzük eco-nak, turnak, mondjuk középsőnek, meg turbónak, mondjuk erősnek, és akkor elkezded azt állítgatni, térjünk vissza a wattokra, hogy neked van egy, mondjuk egy 300 wattot bele tudsz tenni sokáig a pedálba, most mondok egy saját példát, és akkor az első üzemmódot azt úgy állítom be, mondjuk egy ösztelós mountain bike-on, hogy szeretném elérni, hogy én úgy menjek fölfelé, mint amikor a könnyű kis melegfajú mountain bike-omra ülök fel. Tehát ilyen játék, azzal azért tudok fölrepülni a hegyre. Normál bringáról beszélünk. Mit csinálok? Beállítom az eco üzemmódot úgy, hogy a maximális rásegítés az mondjuk csak 50 watt legyen. Tehát ezen soha nem fog túlmenni a rásegítés. Amikor én 300 watttal nyomom, akkor ő csak 50-et tesz hozzá, bármi történik. Tehát lehet, hogy kevesebbet fog, de az a maximum.
Kvázi kompenzálod. Kvázi kompenzálja a nagy súlyú súlyát, kerék. Így van. Meg a felfüggesztés súlyát.
A következő paraméter, mondjuk, amit be tudok állítani, az, hogy akár a saját erőfeszítésemhez képest mennyi legyen százalékban a maximális rásegítés. Tehát itt ez nem egy abszolút érték, hanem ha mondjuk beállítok 20%-ot vagy 10%-ot, akkor ha mondjuk a 20%-ot állítom be, akkor a 300 watt terhelésnél ugye ő maximum csak 60-at fog rátenni. Az előző beállítás ez egyébként anulálja, tehát akkor maximum 50, de amikor mondjuk 200 wattot teszek bele, akkor max 40-et fog beletenni. És hogyha ezzel elkezdesz játszani, akkor tényleg elő tudod hozni azt az érzést, hogy te egy könnyű, hagyományos bringával mész föl a hegyre. Ja, még mondjuk be tudod azt is állítani, hogy mennyire, ez a tipikus teknős béka nyuszi, hogy mennyire érezhetően erősen tegye rá a rásegítést, tehát hogy mennyire hirtelen, vagy mennyire olyan nyúlósan. Gyakorlatilag tökéletesen ki tudod belőle hozni azt, amit szeretnél. Tudsz mondjuk egy ilyen középső üzemmódban egy komolyabb rásegítést, ha mondjuk egy ilyen kicsit endurósabb bringázást szeretnél, és azért a hegyeken szeretnél átmenni gyorsabban, mint ahogy te egyébként egy hagyományos bringával, illetve mondjuk a harmadik, az erős fokozatot, ott meg föl lehet csavarni, hogy na ott aztán legyen turbó, hogyha már hatot szóra mész föl, akkor na, fölhúz a hegye, és ott egy kicsit olyan motorozósabb érzés. Tehát a smart rendszereken azt nem mondja senki, hogy akár egy versenyző vagy egy sportoló nem tudja iszonyú jól érezni magát egy e-bike-on, mert például rá, hogy egyébként ezt nagyon sok sportoló használja is edzésre, tehát főleg a keményebb mountain bike, mondjuk a cross country meg az enduro vonalon.
Mi a helyzet a könnyű és gyors kerékpárokkal? Az előbb említetted az országútiakat, ami azért érdekes, mert én addig a beszélgetés alatt úgy értettem, hogy többnyire városi, de leginkább mountain bike-okról beszélünk. Gravel országúti kategóriákban milyen lehetőségek vannak, és egyáltalán ezekben a kategóriákban van-e értelme e-bike-okról beszélni?
Hát hogy ne lenne? Képzeld el, bár amikor a adásba kerülünk, már vége lesz a Giro d'Italiának, én egyszer részt vettem egy olyan eseményen, hogy Giro-e, ami ugye a Giro szakaszai előtt, mondjuk egy rövidített távon letekerjük ezeket a szakaszokat elektromos rásegítéses országútikkal, és hát igazából ez nem verseny, hanem egy túra, tehát a különböző csapatokban meghívnak ilyen híres olaszokat, miket, tehát például mi az olasz turisztikai ügynökség csapatában voltunk, de vannak ilyen régi verseny, tehát ilyen régi sportolói csapat, színészek, tehát össze-vissza mindenféle típusú ember, és akkor így szépen nagy részt egy csoportba ezeket az óriási emelkedőket a Dolomitokban abszolváltuk az e-bike-okon, és nagyon jó hangulatban tudtunk így együtt tekelni. És egyébként ez a, nem is tudom, hogy volt-e, vagy lesz-e ilyen kérdés, de az egyik legfőbb pozitívuma még az e-bike-ok elterjedésének, hogy eseményszervezők, illetve túraszervezők, csapatépítés szervezéséhez azért nagyon jó, mert egy teljes társaságot, tehát 10-20 fős társaságot együtt lehet tartani, úgyhogy együtt megyünk, nem szakadozik le senki. Aki esetleg erősebb, az kapcsolja ekkóra, vagy akár kapcsolja le a rásegítést.
Kiegyenlíti a fizikumbeli erőnétbeli
különbségeket. Igen, teljesen kiegyenlíti. Aki meg gyenge, az gyengébb, az nyugodtan húzza fel a turbót, és még egy ilyen jó beszélgetési alap, meg szórakoztató dolog is túra közben. Hogy éppen kinek hol
viselkedik. Azért országútiból meg gravelből kevesebb e-bike-ot látunk. Szerinted ez változni fog?
Szerintem azért nem fog változni, egyébként biztos, hogy óriási fejlesztések lesznek, mert ugye ez a 25 km/h korlátozás, ez valószínűleg azért sokáig hatni fog, meg érvényben lesz, és ugye ha megnézzünk egy országúti e-bike-ot, ami mondjuk 4-5 kiló, jobb esetben 12 is, vagy leviszik könnyebbre, azzal azért sík úton te többel mész, mint 25 km/h, tehát sík úton nagy részt rásegítés nélkül használod, csak egy normál, mondjuk egy 7-8 kilós sport országúthoz képest egy borzasztó nehéz biciklit hajtasz. Tehát itt például Magyarországon a mi telepadottságaink között én azt mondom, hogy teljesen butaság lenne általánosan egy országúti e-bike-ot használni, mert jó, hogy a hegyre fölsegít, de mindenhol máshol meg csak a hátrányait élvezed. Vagy nem élvezed éppen.
Ha már így a beszélgetés végére a trendekhez jutottunk, ugye a smart meghajtáshoz, a könnyű és gyors bicajok elektrifikációjához, záró kérdésként milyen fejlesztési trendeket látsz még? Mi az, ami szerinted így jönni fog meg, amire érdemes figyelni ebben a technológiában és kategóriában?
Hú, az jutott eszembe, amikor múltkor a Bognár Tomiben volt, és megkérdeztem tőle, én ezt nem is értem, hogy egyébként a rekreációval miért nem kötik össze például a smart rendszereket. Tehát én nagyon várnám, hogy aki azt szeretné, hogy mondjuk egy adott pulzus zónába szeretne dolgozni. Mondjuk gyengébb a szíve, vagy olyan, tehát olyan problémái vannak, ami miatt nem szeretne 170-180-as pulzust használni, és mondjuk beállítaná azt, hogyha ő túllépi a 140-et, akkor csipogjon neki a rendszer, mondjuk ez egy ilyen első kör, ugyanúgy, mint a pulzusmérő óra. Második körben meg akár azt, hogy amikor érzékeli a rendszer, hogy átlépett egy számára nem kívánt pulzus zónába, akkor meg adjon több rásegítést, hogy ugye vissza egy kicsit rekreációba, tehát pihenő állapotba jusson.
De hát akkor csak még jobban megpörgetné magát, hogy ez érzés,
a jó ég tudja. De ugye az már létezik, meg most már az automatizáció felé is folynak a fejlesztések, hogy a sebességet, tehát a sebességfokozatot azt már meg tudja választani a maga a rendszer, attól függően, hogy te ugye milyen nyomatékkal hajtod a bringát, és akkor annak megfelelően a rásegítés is változik. Illetve ami még állandó fejlesztési irány az a minél, hát mint az autóknál is, a minél könnyebb és minél hatékonyabb akkumulátorok. Mert ugye az elektromos rásegítéses bringánál nem beszéltünk még a súly különbségről, hogy egy átlag Monti mondjuk 3-4-5 kiló, szemben a mondjuk az átlag Monti 12-3-4 kilós súlyához képest, és ennek a rendszernek az egyik legnagyobb tömege az maga az akkumulátor, ami tud egy ilyen 3-4-5 kiló is lenni a rendszeren belül, és hát ezt próbálják minél könnyebbre, de ugyanakkor minél nagyobb kapacitásúra fejleszteni.
Kíváncsiak leszünk, hogy mennyit lehet még csökkenteni a súlyokon is. Mindenesetre a beszélgetés végére értünk. Szerintem elég jól körbejártuk azt, hogy minek alapján érdemes e-bike-ot választani. Úgyhogy köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen a figyelmet, illetve visszatérek vendégből műsorvezetőben. Ne felejtsétek el bekövetni a Pedál Podcastet a YouTube-on. Ugyanilyen néven találtok meg minket a Facebookon is, illetve most külön ajánlanám a pedal.co.hu weboldalt, ahol az e-bike-ok választásával kapcsolatban is fogtok találni egy rövidebb cikket, illetve megpróbáljuk ezeket a kerékpárválasztós témákat írásban is összefoglalni, tehát több ilyen cikkre számíthattok, természetesen a sorba rendezett podcastek mellett. Úgyhogy látogassátok meg a weboldalunkat is.
Sziasztok. Én pedig remélem, hogy kedvet kaptatok legalább a kipróbáláshoz, az előítéletekkel leszámoltatok. Hajrá, mindenkinek remek kerékpározást kívánunk!
Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.